Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Még elemzi az Európai Bizottság a magyar jegybank törvényt, és egyelőre még nincs lehetséges tárgyalási időpont sem a magyar féllel a majdani hitelről. A svájci jegybank elnök állásába került felesége kétes valuta ügylete. Lejtőn van a magyar ingatlanpiac, továbbra is egyre kevesebb lakás kell el, és csak igen nyomott áron. Változékony, szeles, hűvös idő várható a következő napokban, havazás nem valószínű. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Hamarosan elkészül a magyar jegybank törvény elemzésével az Európai Bizottság, közölte Olli Rehn bizottsági alelnök szóvivője. Azt nem tudta megígérni, hogy az uniós biztosok testületének szerdai idei első ülésére kész lesznek az értékeléssel. Az uniós végrehajtó testület a jegybank törvény ügyének rendezésétől teszi függővé, hogy hajlandó lesz-e hivatalos tárgyalást kezdeni Magyarországgal a magyar kormány által igényelt hitelről. Korábban uniós részről közölték, a magyar delegációt vezető Fellegi Tamás tárca nélküli miniszter jövő héten szeretne Brüsszelbe látogatni. De az Olli Rehnnel tartandó találkozónak még nem tűzték ki az időpontját. Uniós tisztségviselők ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, önmagában az uniós biztos és a magyar miniszter tervezett találkozója még nem jelentené a hiteltárgyalások hivatalos megkezdését. Rekordszintre drágul a benzin és a gázolaj, szerdától literenként 10 forinttal emelkedik az áruk. A 95-ös benzin így átlagosan 423-424 forintba, a dízel 443 forintba kerül majd. Az áremelés fő oka a forint jelentős gyengülése a dollárhoz képest. Elemzők szerint egyébként a bejelentetnél is nagyobb áremelést indokolt volna a forint-dollár árfolyam alakulása. Bejelentette lemondását a svájci jegybank elnöke Philipp Hildebrand, a bejelentésre átmenetileg erősödött a frank az euróval szemben. Hildebrand felesége még a nyáron a svájci frank árfolyamának rögzítése előtt bevásárolt dollárból, majd miután az amerikai valuta erősödött, nyereséggel eladta azt. Az ügyel kapcsolatban felmerült a benfentes kereskedelem gyanúja, bár a bankelnök ezt cáfolta. A svájci központi bank vezetése minden esetre jelezte, könyvvizsgálóval elemezteti a vitatott tranzakciót. A vizsgálat eredményéről még nem tudni bővebbet, a jegybankelnök minden esetre lemondott. Továbbra is hullámvölgyben az ingatlanpiac Magyarországon, tavaly 10 évvel kevesebb lakás kelt el, mint 1 évvel korábban. A végtorlesztés érezhetően csökkentette egyebek mellett az irányárakat. Utóbbi a fővárosban és vidéken is 6-6%-kal csökkent tavaly, míg az alkú végén kialakult ár Budapesten 6, míg vidéken 7%-kal volt kisebb az irányárnál. A leglátványosabb értékek a budapesti családi ház eladásoknál mutatkoztak. Ezeket 10%-os irányár csökkentés után további, csak nem 10%-os alkúval tudták csak eladni. Végül az időjárásról, északa-nyugaton beborul, majd eső, havas eső eshet, holnap feltámad, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Reggel 0, napközben 3 fok körül alakul a hőmérséklet, délután felszakadozik majd a felhőzet, változóan napos, bár hűvös idő várható a hétvégéig. Ilyen körülményekre, változékony, szeles időre számíthatunk, utána lehűlés kezdődhet a mostani előrejelzés szerint. Friss hírek, időjárás jelentéssel legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Nem minden arany, ami fénylik? Hogyan látja a vállalkozói oldal? Mennyire feléjük hajlanak a kormány korábbiakhoz képest jelentősen eltérő intézkedései? Jól jártak? Ki milyen árat fizet 2012-ben? A VOSZ főtitkára lesz mindjárt a műsor vendége. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Tűzoltó leszek, de van, aki már nem. Távozik a tűzoltóságtól Árok Kornél, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének vezetője, nem saját döntéséből. A mai műsorban megkérdezem, hogy mi van valójában e mögött. És beszélünk még a BKV-ról is. Berágott a keksz, vagyis a Közlekedési Érdekvédelmi Körök Szövetsége, és egy közleményben tiltakozik a vállalaton belül kialakult helyzet miatt, sőt, még újabb forgalomlassító demonstrációt is kilátásba helyeztek. Lehet, hogy kicselezik őket? Erre is választ keresünk a mai Szolidaritásban. Már is kezdünk!
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok szó esett a nagyon nagy sebességgel történő változásokról, és a szakszervezetek, az érdekvédelmi szervezetektől egyre többször elhangzott, hogy minden a vállalkozók kedvére történik. Aztán a vállalkozók sem hagyták annyiban, és a kisvállalkozók, közepes és nagyvállalkozók érdekképviseletei is megszólaltak sorra. A nagyobb vállalkozókról lesz szó, illetve hát tulajdonképpen a munkavállalókról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben. A telefonál már itt van velem Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok!
Kedves csókolom, jó napot kívánok!
Azt gondolom, hogy senkit sem hagyott érintetlenül, egyik társadalmi réteget sem, és sem a munkavállalókat, sem pedig a munkáltatókat, azok a változások, amelyek januártól életbe lépnek, így a VOSZ tagjait sem. Például ettől az évtől szankcionálja a kormány azokat a munkáltatókat, amelyek nem emelik a 216 ezer forint alatti munkabéreket legalább olyan mértékben, hogy azok nettó összege ne csökkenjen. Beszéltünk mi már itt ebben a műsorban az úgynevezett bérkompenzációról. Akkor eléggé pozitív volt, amit ön mondott, tehát azt mondta, hogy ez így rendben lesz. Azóta, ahogy szokták pestiesen mondani, jó sok víz lefolyt a Dunán, és én olvastam öntől elég sok olyan nyilatkozatot, aminek, hogyha elolvasom, azt gondolom, hogy már nem ilyen egyértelműen rózsás a helyzet.
Hát sajnos nem ilyen egyértelműen rózsás a helyzet. Amikor korábban beszélgettünk a bérkompenzációról, akkor ugye a filozófiájáról, az alapjáról beszéltünk, és én azt mondtam, ha jól emlékszem, hogy örülünk annak, hogy a vállalkozói szférát nem hagyják abban a helyzetben, hogy egy 19%-os minimál béremelést és egy 15%-os garantált bérminimum emelést ugye maguknak kell megoldani. És ez egy jó hír volt, hogy ha nem is nagyon szerettük azt, hogy egy nulla gazdasági növekedésnél két bértétel ilyen ütemben emelkedik, de hát hogyha méltányos és tisztességes kompenzációban részesülhetünk, akkor végül is hát állunk elébe, nagyon más nem is tehettünk volna, hiszen a minimálbér ítélt dolog volt, abból fakadóan az adórendszer változásaiból, illetve abból a mondatból, hogy senki nem járhat rosszabbul, nem jöhetett ki más, mint hogy megemelik a minimálbért ilyen mértékben. Azóta megismertük a jogszabályt, azóta megismertük az útmutatót, amiből két dolog lehet kikövetkeztetni, és hát még azt hozzátenném, hogy azóta eltelt néhány hét. A kompenzáció szándéka és a kompenzáció irányultsága továbbra is pozitívnak nevezhető, de a jogszabályból, illetve az útmutatóból egy olyan bonyolult rendszert sikerült összeeszkábálni, ami kis- és középvállalkozásoknak hát nagyon nehéz lesz alkalmazni, nagyon nehéz lesz olyan algoritmust, olyan egyszerű számítást végrehajtani, hogy könnyen kiszámolható legyen, hogy mit adható vissza a munkaadói szociális adóból. Tehát az egyik része, hogy az adminisztratív teher növekedés. A másik része, azt hiszem a fontosabb, hogy azóta azt is megismertük, hogy már ugye a nulla gazdasági növekedésről beszéltem, most már sokan recesszióról beszélnek. Mi lesz azokkal, akik az első 5%-ot nem tudják saját erőből kifejleszteni, hisz ez a feltétele az egész kompenzációs mechanizmusnak, hogy az első 5%-ot a vállalkozásnak kell, hát nem fogom szépen mondani, nyelnie, vállalnia.
Ebből nem következhet az, hogy az, aki szorult helyzetben van, és nem tudja még ezt az 5%-ot sem kigazdálkodni, az elkezd elküldeni embereket? Hogy azok, akik maradnak, azoknál teljesíteni tudja?
Természetesen sajnos következhet belőle ez is. Ez az egyik negatív szenárió, amit ön mond, de következhet ebből fekete munka is, következhet ebből színlelt munkaszerződés, és minden olyan következhet belőle, amit nem szeretnénk, és ami a gazdaság számára nem jó. Itt ugye már régen nem munkahely teremtésről beszélünk, hanem munkahely megőrzésről beszélünk. Ez nagyon súlyos probléma. De a másik nagyon nagy probléma, hogy önmagában, ha csak most nem is a foglalkoztatási helyzetet nézzük, olyan versenyképességi helyzetbe kerültek magyar vállalkozások tömegei, olyan korlátokat jelentenek már ezek a egyébként magas minimálbér és egyébként magas garantált bérminimum, hogy képtelen kifejleszteni az 5%-ot. Jelzem, hogy már gondolkodik a kormányzat egy újabb ha szabad így fogalmaznom, bérkompenzáció B megoldáson, hogy mit csináljanak az 5%-ot kifejleszteni képtelen vállalkozásokkal, mert ugye nagyon szomorú dolog lenne, ha ennek a senki nem járhat rosszabbul című történetnek az lenne a vége, amit ön is, meg én is mondtam, hogy elbocsájtás, fekete munka, színlen szerződés.
Na jó, de január 1-től ketyeg az óra, és ha most megint egy újabb variáció kerül napirendre, az még idő, mire abból valóság lesz, és a kettő közötti idővel mi lesz?
Gyorsan kell megcsinálni, az első idei béreket február 2-án fizetik.
Igen,
tehát, hogyha valaki egy B-verzióban is akar, egy pályázat, itt egyébként nem olyan normatív jellegű lenne, mint a kompenzáció megismert változata, a most megismert 100 milliárdos nagyságrendű csomag, hanem ennél jóval szerényebb. Ez valamiféleképpen ezeknek az agrószakadt vállalkozásoknak egy pályázati úton sokkal jobban meg kell mutatnia magát a vállalkozásnak, és gondolom én, itt már foglalkoztatási kötelezettséget is kell vállalnia, tehát itt egy nagyon szoros paraméterrendszer mellett kaphatják meg ezek a vállalkozások, hát idézőjelbe teszem, a bértámogatást.
Vagyis ez azt jelenti magyarul, hogy akkor kaphatja meg, hogyha szerződésben vállalja, hogy mondjuk nem bocsát el munkaerőt.
Pontosan. Ilyen a korábban működő munkahely teremtő és munkahely létesítő pályázatoknál egy bevett gyakorlat volt, hogyha valaki kapott munkahely teremtésre pénzt, vagy munkahely megőrzésre pénzt, akkor garantálnia kellett, hogy bizonyos ideig nem bocsájthatja el a munkavállalókat.
Én egy másik aspektust is behoznék. Azon gondolkoztam, hogy az, hogy ilyen magas az euró árfolyama, tehát 300 forint fölött van, ez végül is a termelő vállalkozásoknak, amelyek ugye exportálnak, azoknak ez kifejezetten jó. Azoknál a cégeknél szerintem a korábbiaknál jobb helyzet van, mert jobbak a bevételeik. Rosszul gondolom?
Hát, hogy mondjam, sarkítottan gondolja. Ez elméletileg, amit ön mond, megállja a helyét, csak hát nem tudjuk, hogy azoknak a termelő, exportáló vállalatoknak, az exportjának mekkora az importtartalma. És ha bizony magas az importtartalma, amit nyert a vámon, azt elveszti a rében. Tehát nem ennyire sarkos, nem ennyire polarizált a helyzet, hogy én mindent magyar termékből csinálok, és azt exportálom, hanem bizony alapanyag, segédanyag és különböző járulékos anyagok beszállítása viszont importból jön. És innentől kezdve már a történet nem jó. Egyébként önmagában nem csak a magas euróval van problémánk, az is nagyon nagy probléma, hanem azzal van problémánk, hogy ez ráadásul hullámzik. Tehát nem lehet kiszámítani, hogy mekkora. A kettő együtt már feltétlenül hátrányos a magyar gazdaság számára.
A másik oldalon pedig, mert hogy én azt gondoltam, hogy a másik oldalt is vizsgáljuk meg, sokkal magasabbak az energiaárak, és a magas energiaár nem csak akkor jelentkezik, amikor elmegyünk tankolni mondjuk a saját autónkban, hanem mindenben benne van, és ez nem tudni, hogy meddig tudják tolerálni, ez viszont jelentősen visszafoghatja a termelési kedvet.
Teljes mértékben egyet értek önnel, itt nem a lakossági üzemanyagfogyasztás, az is nagyon kellemetlen természetesen, de nem ez a meghatározó, hanem az, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy a gázolaj, az elektromos áram, a benzin stratégiai termék, hogy ezeknek az anyagoknak az ára emelkedik, a teljes magyar gazdaságon végig gázol, de még egy dolog ér nagyon nagy problémát okoz, és ez áttételesen szintén a gazdaságot sújtja. Ugye azzal, hogy a magas euró és svájci frank árral eladósodott vállalkozásokkal mi van, erről semmit nem tudunk, és nagyon sokan vannak, ráadásul a magyar államadósság, mint látjuk, nem képes csökkenni, mert magas az euró és a dollár és a svájci franknak az árfolyama. Ebből következően, ha az adósság nem csökken, akkor ezt a pénzt valahonnan majd el kell vonni, elvonni pedig csak ma már szerintem csak a lakosságtól lehet, ami szintén nem vezet jóra.
Mert hogy a fogyasztás csökken, akkor a termelésnek is csökkenni kell, már pedig a termelés csökken, akkor el kell bocsátani embereket, vagyis akkor a végére értünk a folyamatnak, tehát ez sehova se vezet.
Hát miután az önök musora, a szolidaritás, ugye elsősorban a munkavállalókról szól, és nekem
igen,
is alkalmazkodnom kell ez a tematikához és az politikához, azt gondolom, hogy a 2012. év nyilvánvalóan nem munkavállalói szempontból sem a felfutás éve lesz. Én már több helyen nyilatkoztam, régen nem az a kérdés, hogy hány tízezer vagy hány százezer munkahely létesül, hanem a kérdés kizárólag az, hogy hány munkahely nem szűnik meg, remélem egy sem szűnik meg.
Innen folytatjuk, egy perc türelmet szeretnék kérni.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Továbbra is Dávid Ferenccel, a VOSZ főtitkárával beszélgetek, mint ahogy azt tettem az előző negyed órában is, és a bérkompenzációtól indultunk el, de egészen messze eljutottunk már a fogyasztásig is. Ön egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, egészen pontosan 3 nappal ezelőtt, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy összesen körülbelül 1 millió munkavállaló bérét kellene megemelni, úgyhogy teljesítménynövekedés mindenre nem nyújt fedezetet. Akkor mi lehet a kiárat, mi lehet a megoldás?
Hát jelen pillanatban nagyon nehéz megoldást találni. Én amit el tudok képzelni, hogy valamiféleképpen segíthet a vállalkozásokon, most már nem a fejlesztéseken és nem az új munkahelyek teremtésébe, hogy a normál üzletmenetben a hitelezést valamiféleképpen javítani. Ez nagyon fontos lenne. Aztán nagyon fontos lenne, és bármennyire nem hangzik, hogy mondjam, talán hitelesen egy közgazdásztól, azt gondolom, hogy a légkört megváltoztatni, azt a jogbizonytalanságot, azt a kiszámíthatatlanságot, azt az adhok intézkedés sorozatot, amit a magyar gazdaság elszenvedett. Ez önmagában már a gazdaságnak a pozícióit javítaná, hogyha valamiféleképpen kiszámíthatóvá válnának a viszonyok. És a harmadik, ugyanis főleg a munkavállalókról beszélünk, hogy a 2012. év az én megítélésem szerint 1990 óta a legnehezebb gazdasági év lesz. Ha az lesz, és nagy valószínűséggel az lesz, akkor fokozottan szükség lenne, hogy a munkáltatók és a munkavállalók egymással ezeket a feszítő kérdéseket, ezeket a sokszor lehetetlen helyzeteket nyugodt körülmények közt kitárgyalhassák, megbeszélhessék.
De hát megszűnt ennek a fóruma, az OE-t.
Most megint van arra remény, hogy létrejöhet a versenygazdaságban egy új konzultációs fórum, ahol nem is értem egyébként, hogy miért nem működtettük az elmúlt fél évben, ön talán emlékszik rá, hogy én a legvehemensebben tiltakoztam az országos érdekegyeztetés fórumának a megszüntetése ellen, szakmai okokból, érzelmi okokból, társadalompolitikai okokból. Most úgy néz ki, hogy lesz lehetőség arra, hogy a klasszikus háromoldalú érdekegyeztetés, tudom, ezt a szót nem kedvelik, most én akkor is azt mondom, érdekegyeztetés, valamiféleképpen újjászülessen.
Amelyben a kormány is részt vesz, és komolyan is veszi azt, ami ott történik?
Igen.
Mi erre a garancia?
Hát erre nem tudok válaszolni, most ha maga azt mondja, hogy mi erre a garancia, amiről egy interjú keretében beszélünk, hát itt sokszor törvényekre nincs garancia. Én nem garanciákat keresek, én abban gondolkozom, és abban hiszek azért mégiscsak, a józan paraszt ész, hogy mondjam, kényszerében, hogyha azt akarják, hogy Magyarországon a vállalkozói réteg ne tanúsítson rezisztens magatartás, egyáltalán a társadalmi rezisztencia, nehogy lábra kapjon, tehát nehogy mindenki visszavonuljon, nem csinálok semmit, mert úgyis elvesznek tőlem mindent, akkor nyitni kell. Akkor azt gondolom, hogy beszélni kell azokkal, akik ennek az országnak a jövőjét meghatározzák, akik a tiszta új értéket termelik, ez a versenygazdaságnak a munkavállalói és munkaadói. Ez ilyen egyszerű.
Engem nagyon megütött, egy társaságban voltam és beszélgettünk, és 50-es években született emberek, tehát akik potenciálisan mondjuk már látják elvileg, hogy mikor fognak nyugdíjba menni. Többen is azt mondták, hogy őket már nem érdekli, hogy be vannak jelentve vagy nem. Hozzáteszem, hogy mind értelmiségi és mind bejelentett állásban dolgozott korábban, mert hogy ők már nem számítanak a nyugdíjra. Vagyis ez komolyan elgondolkodtatott, hogy a jelenlegi helyzetben, hogyha egyre többen kezdenek így gondolkodni, az nem biztos, hogy előrébb tolja az ország szekerét, mert hogy akkor a fekete munka, a részmunka, idős munka, amiről nagyon jól tudjuk, hogy az is egy kiárat a vállalkozásoknak arra, hogy kevesebb közterhet kelljen fizetni. Tehát, hogy akkor találkozik a munkavállalói és a munkáltatói érdek e tekintetben, hogy feketén dolgozzanak, illetve egy különböző alternatívákat használjanak ki. Ez azt gondolom, hogyha valaminek nem jó, egy gazdaságnak nem jó, de nagyon errefele mutatnak a jelek jelenleg. Ön nem érzékeli ezt?
Hát már csak annyira is értékelem, mert én is a Ratkó korszak csúcsán születtem, és én is abba a korosztályba tartozom, amit ön mond, és nagyon-nagyon gyakran hallom ugyanezt. Ha az ember ilyenkor megpróbálja egy picit személyesre venni a dolgot, én magam személy szerint is úgy érzem, hogy egy korosztálynak, lássuk, hogy ez a korosztály összes többi korosztályhoz képest nagyon számos, nagyon sokan vagyunk.
A ratkósok, ugye?
Igen.
Szerintem a ratkósoknál sokkal rosszabb helyzetben vannak azok, akik Ratkó után, vagyis 57-től születtek, mert sokkal kevesebben vannak, és mindent, amit a ratkósok miatt el kell szenvedni, ők fogják elszenvedni, de ez csak személyes megjegyzés.
Az sem lesz egy sétagalop, szerintem se. Tehát ez az 55-től fölfele levő korosztály, ebben igazából megint nem is gazdasági oldalról kezdeném a dolgot, hanem lélektani oldalról. Tehát én a saját életemben megértem, hogy nekem először volt 59 éve a nyugdíjkorhatár, aztán hát 62, most 64. Még hányszor fogják változtatni fölfele? Tehát tőlem mindig távolodik a nyugdíjkorhatár, holott a biológia normális menete szerint közeledni kéne. Tehát ezt nyilvánvalóan egy generáció nehezen fogja föl, és itt több százezer emberről van szó. Igen, én is hallottam azt, amit ön mond, hogy pont ebből a filozófiából kiindulva, hát azt se tudom, mikor megyek nyugdíjba, se talán kapok-e nyugdíjat. A nyugdíjrendszerre is igaz lenne az, amit az előbb mondtam, a gazdaság jogi környezetére. Egy nyugdíjrendszernek 30-40 évig, legalább két generációig kellene szólnia, ehelyett évenként változtatják. Ez nagyon rossz hatása van, de természetesen a munkaerőpiaci megközelítésből is. Én persze nem tanácsolnám a korosztályomnak, hogy ne fizessen járulékot, hogy fekete munkát vállaljon, de a szkepszist, a félelmet, az ellenérzést, azt nagyon-nagyon megértem, mert ezt valóban nem lehet csinálni egy korosztállyal, hogy kormányok jönnek, kormányok mennek, és mindegyik vastagon beletapos a nyugdíjrendszerbe. Mindenféle megfontolás, mindenféle empátia nélkül.
A korengedményes nyugdíjról is beszéljünk akkor egy mondatot, meg a korkedvezményesről is. Ugye volt egy olyan lehetőség korábban január 1-től megszűnt, hogyha a vállalkozás a cég úgy döntött, és megfelelő kort elért a munkavállaló, kifizette az összes járulékát annyi évre, amennyi még a nyugdíj hátra volt, és elmehetett nyugdíjba, vagyis ez az államnak egy megveszekedett forintjába nem került, a cég vállalta át. Ezt megszüntették. Ön szerint ez helyes döntés volt, vagy vállalkozói oldalról nézve érthetetlen döntés volt?
Erre nagyon nehéz egyértelmű választ adni. Ugye a rendszert tisztítani akarták. Korengedvény, korkedvezmény, rokkannyugdíj, bányásznyugdíj, szolgálati nyugdíj, akartak csinálni egy egységeset. Én ezt egyébként támogatnám. Azt is támogattam, és támogatnám, hogy a nyugdíjkorhatár szépen fölemelik. Ezt a nyugdíjelemet, amit ön kiemelt, ez egy jól működő rendszer volt, ráadásul ezt lehetett kérni, és a vállalkozó vagy adta, vagy nem. Azt talán el tudom fogadni, hogy ki akarták az ilyenfajta kivételrendszereket szerni, tehát egy normatív nyugdíjrendszer szerettek volna, és bizony egy picit itt a fürdővíz, meg a gyermek esete történhetett meg. Én szerintem is ez egy olyan kétoldal döntésen alapuló megoldás volt, amiben az állam nem lehetett vesztes. Ez azért méltányosság szempontjából bántó lehet.
Igen, de nézze a másik oldalt, egy csomó fiatal van munkanélkül, és lehet, hogy egy vállalkozónak azt mondta, hogy megéri, hogy 3 évet mondjuk kifizet az idősebbnek menjen pihenni, és föl tudott helyette venni egy vitális fiatalt, aki lehet, hogy 3-szor annyi energiát tud beletenni ugyanabba, mint egy idősebb, mondjuk már, aki megfáradt 40 éves munkaviszony után.
Szerintem nem vitatkozunk egymás, én csak arra akartam utalni, hogy több oldalról lehet a dolgot megvágni. Önnek is van igazsága, amit mond. Egyébként az egész nyugdíjrendszernél azt gondolom, hogy az átalakításnak lehet valami úgy is normatív, hogy vannak benne rugalmas elemek. Most úgy látom, hogy úgy lesz normatív, hogy igazából egy picit le van merevítve. Ugye itt nagyon belőtték a korhatárokat, most nagyon szigorúnak akarták tenni, amit megint értek valahol lélektanilag, ahol ennyiféleképpen lehetett elmenni, most óhatatlanul az inga átcsap a másik oldalra.
Aló, másik oldalra.
Igen. Ezt érzékelem. Én is egyébként azt gondolom, hogy normatív nyugdíjrendszer kell, tiszta, egyszerű, átlátható, de ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy egy dátumot betonba verek, és onnan megy a dolog, hanem különböző technológiákkal rugalmassá teszem.
Akkor ugorjunk vissza erre a bizonyos bérkompenzációra. Én már majdnem felnőtt voltam, mikor a szocializmusban úgynevezett központi bérszabályozás volt. Tudom, emlékszem rá, hogy kimondták, hogy hol mi mennyi, és annyi volt. Nekem ez jutott eszembe erről, ami most itt zajlik. Egyetlen egy kérdésem lenne, akkor szocializmus volt, most állítólag kapitalizmus van, hogy hogyan lehetséges az egy társadalomba, és lehet, hogy azt mondani, hogy a kérdés költői mindegy, mert az állami szektorban egy állam bele tud szólni, és központi bérszabályozás, tud adni, ez teljesen elfogadható, mert kvázi ő a tulajdonos, és megmondja, hogy mit lehet csinálni. De hogyan lehetséges, hogy a vállalkozói réteg hagyja, hogy egy központi bérszabályozás legyen, mert hogy én azt gondolom, hogyha én a versenyszférában vagyok alkalmazott, mondjuk én az ön alkalmazottja vagyok, akkor a kettőnk közötti alkú az én bérem. Miért hagyja a vállalkozói réteg, hogy egy kormány beleszóljon és meghatározza? Miért jó ez önöknek?
Most adjon 3 percet, nagy levegőt vegyek és mondjam. Hát először is természetesen minden portékánkkal tiltakozunk az ellen, hogy 1900, csak mondom, a dátum nem a szocializmus, mert 93-ig volt központi bérszabályozás Magyarországon, hanem 19 éve szűnt meg, de ennek nincs jelentősége. Akkor kezdjük az elejével. Természetesen 100%-ban egyetértek önnel, hogy egy piacgazdaságnak az egyik alapja a szabad béralkú mechanizmus. És ugye, ahogy ön elkezdte mondani, hogy ott, ahol az állam tulajdonos és munkáltató, ott természetes és normális, legyen jó munkáltató és szigorú munkáltató, és próbáljon megállapodni egészségügyiekkel, rendvédelmiekkel, oldja meg. Ott ő a munkáltató. Az üzleti szférában, ahol nem munkáltató és nem tulajdonos, többször kimondtam, semmi helye nincs. De most jön a de. De abban a pillanatban, és vissza is sírjuk egyébként a szabad béralkú mechanizmus, és az első adott pillanatban vissza kell állítani ennek a rendszerét. Tehát ami ma van, azt csak rendkívüli idők, rendkívüli helyzeteként és intézkedéseket tudom elfogadni, erősen korlátos időtartamban. De mi történt? Hát az történt, és ezt maga pont úgy tudja, mint én, hogy kimondták azt a szót, hogy senki nem járhat rosszabbul, ami egy piacgazdaságban nem kimondható, és innentől kezdve megspékelve az adórendszer ellentmondásaival, illetve az adójóvárás kivezetésével nem történhetett más, mint hogy az állam elkezdte diktálni, hogy sehol ne történjen nettó bércsökkenés. Hát ennek egy varga betűje a bérkompenzáció, mert most már valahogy vissza kell adni. Tehát egy borzasztó bonyolult rendszert is hoztunk létre, nem csak egy elvi hibát követtünk el. Természetesen nem értünk vele egyet, természetesen harcolunk az ellen, hogy ez minél hamarabb kivezetődjön, vagy kivezessék, de attól az ígérettől, amit ők tettek, és ezt tudtuk, hogy mindenképpen végre fogják hajtani, tudtuk az egykulcsos adót is, ebből következett ez a minimálbéremelés, hát föltehetném a kérdést, csak hát nem én kérdezek ebbe a műsorban, hogy lehet egy nulla növekedésű gazdaságban csak nem 1 millió ember bérét úgy megemelni, hogy nincs teljesítménynövekedés? Ez a kérdés. Ez csak központi bérszabályozással lehet elérni, és központi bérkompenzációval lehet elérni. Ennek vagyunk a szenvedő alanyai.
Na de ezt még piacgazdaságnak hívják, ön közgazdász a közgazdasági alaptézisek szerint?
Azt kell mondanom, hogy természetesen ez már egy nagyon korlátozott, korlátok közé szorított piacgazdaság.
Én nekem meg azt kell mondanom, hogy nagyon diplomatikusan válaszolt. Sajnos az időnk elfogyott. Dávid Ferencnek, a VOSZ főtitkárának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
Csokolom a kezét, köszönöm, hogy megkeresett.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Körbejártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol el, la-la-la. Ne legyen több illúzió, de kutyám nem szeret, csak a sajtos hamburgered miatt csóválja neked. De a búvalbaszott gazdájának arany szíve van, amit ellopott egy holló, a holló is olyan. Uram, bocsáss meg minden bűnemnek, és ha keseljük két kör ez a gyűlölet, hát dob neki egy csontot a fazékból, minket meg ments meg a gonosztól. Ez a kis dal, nem húzom tovább, húzzok ki, akkor nem...